Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 150. Zsoltárunk első versét énekeljük. 150. Zsoltárunk első verse így kezdődik: dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat, kikeresve és énekelve 346. számú dicséretünket, annak mind az öt versét. 346. számú dicséretünket énekeljük végig. Az első vers így kezdődik: győzhetetlen én kőszálom, védelmezőm és kővárom. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Ószövetségből, Mózes első könyve 14. részéből, a 14. verssel kezdődő és a 24. verssel bezáródó ige szakaszból, tekintettel arra, hogy ez hosszabb ige szakasz, ülve hallgassuk Isten igéjét. Amint meghallotta Ábrahám, hogy az ő atya fia fogságba esett, felfegyverezte házában nevekedett 318 próbált legényét, és üldözve nyomult Dánig. És csapatokra oszolván ellenök éjszaka, ő és szolgái, megveré őket, és űzé őket, mint Hóbáig, amely Damaszkusztól balra esik. És visszahozta mind a jószágot, Lótot is, az ő atyafiát jószágával egybe visszahozta, meg az asszonyokat és a népet. Minek utána pedig visszatért Kédor Laomernek és a vele volt királyoknak megveréséből, kiment ő elébe Sodomának királya a Sáva völgyében, azaz a királyvölgybe. Melkisédek pedig Sálem királya kenyeret és bort hozott. Ő pedig a magasságos Istennek papja volt, és megáldotta őt, és mondta, áldott legyen Ábrahám a magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől. Áldott a magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet, és tizedet adott néki mindenből. És mondta Sodoma királya Ábrahámnak, add nékem a népet, a jószágot pedig vedd magadnak. És mondta Ábrahám Sodoma királyának, felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a magasságos Istenhez, ég és föld teremtőjéhez, hogy én egy fonalszálat, vagy egy sarukkötőt sem veszek el mindabból, ami a tiéd, azért, hogy ne mondjad, én gazdagítottam meg Ábrahámot. Semmi egyebet, csupán a legények élelmét, és a ma férfiak részét, akik én velem eljöttek, Áner, Eskol, Mamré. Ők vegyék ki az ő részüket. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Bűnbánat és reménység van bennünk, mennyei édesatyánk, szerető és gondviselő Istenünk. Bűnbánattal vagyunk előtted, mert olyan messzire tudunk menni tőled, és ebben a messzeségben, tőled való távolságban elbizonytalanodtunk. A te biztos vezérlő szavad, utat mutató fénylő igéid követése helyett botladoztunk-e világ sötétjében, utat kerestünk, és elestünk. Sokféleképpen megsebződtünk. Kiszolgáltatottak lettünk, erőtlenné és védtelenné. És mégis van bennünk most remény, mert tudjuk, hogy te pedig olyan Isten vagy, aki a megrepett nádat nem töröd el, aki nem mondasz le egyetlen egy emberi életről sem, bármilyen messze is ment tőled, bármennyire botladozik, vagy éppen elesett állapotban van. Köszönjük, ha bármilyen messze is mentünk tőled, akkor sem estünk kívül a te kegyelmeden. Ebben reménykedve, könyörgünk most egy kicsi életért, akit az éjszaka kapott egy család, és ahol az a kicsi beteg, áldott orvos Jézus, gyógyítsd meg őt. Imádkozunk a közénk érkezett gyászoló testvéreinkért. Ha te meg nem vigasztalsz bennünket, igazi békesség, benső bizonyosság a szívünkbe soha nem lesz az elhunytak felől. Ezért tőled kérünk vigasztaló szót, bátorító szót, felemelő szót, gyógyító szót. És beszélj mindannyiunkkal, Urunk, akik eljöhettünk ma ide, hódolni neked, és tanulni tőled. Áldj meg bennünket azzal, hogy megszólalsz közöttünk. Amen. Az ige meghallására készülve testvérek, 151. számú dicséretünket énekeljük. 151. számú dicséretünk így kezdődik. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Új Szövetségből, Pál apostolnak Timóteushoz írott első levele, 6. részéből, annak 12. versét. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, melyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a Biblia mind Ó, mind Új Szövetségi része tele van harcos emberekkel. Számtalan harci esemény le van írva, megegyeztetett, ami számunkra Isten igéjéből. Vannak benne fizikai harcok, és vannak benne lelki harcok, néha ez a kettő összetalálkozik, sőt, sokszor együtt is jár, amikor valakinek fizikailag is harcot kell vívnia, és lelki értelemben is. Sorolhatnék rengeteg olyan embert a Szentírásból, de csak emlékezetbe idézek kettőt, akik nagy harcosai voltak az élő Isten ügyének, Ilyen volt például Mózes, aztán ilyen lett Dávid. Dávid kapcsán még a Bibliát kevésbé ismerők is hallották a Dávid és Góliát küzdelmét. Amikor ez a kis pásztorfiú, aki akkor még nem király, harcot vív egy verhetetlen harcos ellen, Góliát ellen, és győz. Szóval a Biblia számtalan olyan eseményről és szeméről ad híradást, akik harcosok voltak. Kedves testvérek, azonban a sokféle harc közül, amelyet megörökített számunkra a Szentírás, a legfontosabb harcos igék, azok a lelki harc igéi. Amikor valaki együtt a fizikaival, vagy attól függetlenül, lelki értelemben, lelki harcot vív. És ennek van egy egészen speciális harcformája. Azt a Biblia így nevezi, hogy a hitnek szép harca. Mert számtalan nemtelen harcot vívunk. Csak egy nemes harc van a Biblia szerint. Az a hit harca. Azt mondja Isten igéje, hogy a hitért való harc az egy döntő kérdése az ember lelki életének. A hitért akkor harcol az ember, amikor éli a maga életét Istentől teljesen függetlenül. Nem is gondol Istenre soha. Nem is törődik vele. Aztán az élete egy bizonyos helyzetében valamiért mégiscsak elé kerül ez a dolog, hogy Isten. És akkor, ha meg tud mozdulni Isten lelke nyomán, akkor elindul benne valami. Ha lép egyet közelebb Isten felé, ahogy maga az Isten mondja, hogy közeledjetek én hozzám, és én is közeledek hozzátok. Most, ha ilyenkor az ember egy Istentől teljesen független élet után, az élete egy sajátos pillanatában és élethelyzetében mégis mozdul valamiképpen Isten felé, és eljut odáig, hogy Isten igéjét hallja, akkor elkezdődhet benne az, amit a Biblia a hitharcának nevez. Harca hitért, hogy az Istenben nem hívők világából átkerüljön az életünk az Istenben hívők világába. Hogy az Istentől függetlenített életformából átkerüljön az Isten kezébe biztosított életformába az élete. Ez amikor megindul a harc a hitért. Aztán a hit harcához tartozik a Biblia szerint az is, amikor valaki a gonoszsággal vívja a harcot. A gonoszsággal. A bűnnel, valami kísértéssel. Amikor számára a házasság szent dolog, és mégis megkísértetik benne, hogy hűtlenné legyen, és elindul benne egy harc. Aztán beszél Isten igéje a hitben maradásért vívott harcról. Amikor valaki már döntött az élő Isten mellett, és elkezdi a maga hívő keresztény életét, de a mindennapos életharcok, a küszködések, a nehézségek, a próbák kezdik elvinni Isten mellől. És egyszer csak úgy találja önmagát, mintha soha nem lett volna Isten közelében. Már nem imádkozik, már Bibliát nem olvas, már el tud lenni templom és Isten tisztelet nélkül. És akkor megindulhat egy harc, visszakerülni újra Isten szerető, ölelő közösségébe. Ez mind a hit harca. Harcold meg a hitnek szép harcát, és nyerd el az örök életet. Kedves testvérek, az első aláhúzandó üzenet így hangzik, hogy a harc hozzátartozik a keresztény ember életéhez. Nem azért, mert a keresztény ember keresi a harcot, hanem mert ha valaki keresztény lesz, nem kerülheti ki a harcot. A keresztény ember nem keresi a harcot, de egyszerűen nem tudja kikerülni. Mindjárt elmondom, hogy miért. Kedves testvérek, az talán 2 vagy 3 héttel ezelőtt beszéltem a hitharca kapcsán a megalkuvásról. A megalkuvásról. Amikor valaki harc helyett megalkuszik. Harc helyett kiegyezik. Beszéltem a Biblia szerint nem létező arany középútról. Adnak nekünk ilyen látszólag nagyon okos tanácsokat. Járd az arany középutat, csak a Biblia nem tud róla. Isten igéje azt tanítja, hogy a ti igenetek legyen igen, a nem. Ez a két út létezik. És így folytatja Jézus, ami ezen felül van, az már az ördögtől van. Ez az arany középút. Jézus soha nem járt rajta. Kedves szülők, ne adjatok soha ilyen tanácsot a gyereketeknek. Nagyszülők az unokáknak. Ha már ilyen álbölcsességgel sokan elláttak minket, hogy járd az arany középutat. Aki keresztény ember lesz, az ilyen úton nem tud járni. Mert nem járhat, ahogy a mestere, Jézus sem járt rajta soha. Egy helyen beszél az Úr Jézus arról, hogy van keskeny út és széles út. Az egyik, a keskeny út, az üdvösségbe veszett, a széles út a kárhozatra, és nem beszél harmadikról. Nincs arany középút. És kedves testvérek, azért kell vigyázni a kiegyezésre harc helyett, mert a lelki megalkuvásokban, és ez nem csak a hitre vonatkozik, a lelki megalkuvásokban mindig félszívűség van. Az Úr pedig azt mondja, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem. Nem a felét. Adjad, fiam, a te szívedet nékem. Ugye, amikor odaadjuk a szívünket annak, akit szeretünk, nem a felét adjuk oda, hanem az egészet adjuk oda. Aztán lelki egyensúlyvesztés lesz a félszívűségből, sodródás, majd szellemi, lelki értelemben fogság. Ilyen furcsa dolgokat tanít a Biblia, hogy bűnfogójá tudunk lenni, azaz bármelyik bűnnek a fogságába bele tudunk kerülni. Kijönni meg egyből se tudunk. Egyetlen egyből se. Foglyok tudunk lenni, szabadok nem. Kedves testvérek, a harc nélküliség azt jelenti, hogy aki magát keresztény embernek tartja, de nem vívja a maga harcát, hogy nem jár még Jézus útján. Ilyen egyszerű. Nem jár Jézus útján. Ugyanakkor az evangélium csodálatos üzenete úgy hangzik, hogy bármilyen állapotban is vagyok, bárhol is tartok, Jézus ott van mellettem. Mindig ott van mellettem. Mindig készen áll könyörülni rajtam. Most, kedves testvérek, ezen a mai istentiszteletünkön szeretnék szólni arról, hogy a Szentírás nagyjai s közülük egyet hozok most elétek. Hogyan vívták a maguk győztes harcait? Mert mi is vívunk harcokat a legtöbben. Kevés győztes harc van mögöttünk. Az európai kereszténység azért megy lefelé, azért olyan erőtlen, azért hiteltelen az emberek előtt. Azért fordulnak el sokan a kereszténységtől, a keresztény gyülekezetektől, a keresztény felekezetektől, a keresztény templomokban folyó szertartásoktól. Mert nem győztes keresztényeket ismernek, hanem erőtlen veszteseket. Nem hiteles keresztény embereket ismernek, hanem olyanokat, akik az ajkukra veszik, hogy ők keresztények, csak ebből soha senki nem tudja meg, hogy az mit jelent. Soha. Pedig ha valaki keresztény, abból annak ki kéne derülni, hogy az mi. Mit jelent, hogy valaki keresztény? És ha rajtad nem látszik ebből semmi, miért lennék én is az? Ha annak, amit te kereszténységnek mondasz, semmi jó íze, illata, vonzása nincs, miért szeretnéd, hogy én az legyek? Eszem ágába sincs. Most, kedves testvérek, az olvasott igében minden hívők atya, ahogy a Biblia nevezi, Ábrahám van előttünk, és Ábrahám harca és győzelme. Mit tanulhatunk meg tőle? Kedves testvérek, az első, amit Ábrahám győztes harcából megtanulhatunk, az az, hogy Ábrahám harcolt, de Isten adta a győzelmet. Ez az első szabály, amit tanuljunk meg a keresztény életben. Hogy a harcomat vívnom kell, de a győzelmet a keresztény embernek ebben a harcban Isten adja. A győzelem várja, feltételezi a hitet már a harc előtt. Mielőtt belemegyek, mielőtt megvívom, hiszem, hogy Isten győzelemre visz. Lelki harcokba így lehet és kell belemenni egy keresztény embernek. Hiszem, hogy Isten győzelemre visz. Ábrahám ezzel a bizonyossággal indult Lótnak, az ő unokatestvérének a megmentésére. Hírt kapott róla, hogy Sodoma városát elfoglalták, és ott lakott az ő unokatestvére, és őt is fogságra vitték, a feleségével, a családjával, és minden gazdagságával, azaz az állataival együtt. És amikor Ábrahám ezt a hírt meghallja, hogy az unokatestvére fogoly lett, fogságba került, nem hezitál, nem töri a fejét, nem tervezget sokat, hanem indul, felszereli a hadseregét, és indul. De úgy indul el Ábrahám, hogy tudja, hogy a harcot neki kell megvívnia, de győztes csak akkor leszek, Uram, ha te győzelemre viszel engem, ahogy énekeljük is. Győztes leszek, csak Uram, légy velem. Győztes leszek, csak Uram, légy velem. Miért viszi Isten győzelemre Ábrahám harcát? Mert látja, hogy Ábrahám hisz benne. Nem magába hisz, nem a fegyverzetében, nem a katonáiban, nem a taktikájában, nem a bátorságában, holott mindez kell a győzelemhez, hanem Istenben hisz. Ezért Isten győzelemre viszi. Szóltam talán múlt héten Hegedűs püspök úrnak egy mondásáról a férfi bibliakörbe, hogy mindennek istenig kell radikalizálódni. Minden kérdésben istenig kell eljutni. Mert ha valaki nem jut el istenig, bármilyen kérdésnek a mélységét kutatva, soha nem fogja megérteni, jól értelmezni és jól képviselni. Ábrahám a legmélyéig jut, mert azt mondja, hogy én ezzel a két kezemmel vívom a harcot, a 300 katonámmal, de győzelmet majd Istentől fogok kapni. Nem is várok mást. És így indul a harcba. Mi általában úgy indulunk a lelki harcainkba, hogy magunkra nézünk. Magunkra nézünk. Mire vagyok képes én? Milyen kapcsolataim vannak? Milyen felkészültségem van? Hogy tudom ezt az ügyet ügyesen megszervezni és elintézni? Belekerülünk harcokba, de ha nem jutunk el a leglényegig, mint Ábrahám, hogy ő harcolt, de a győzelmet már a harc előtt hittel Istentől várta, akkor veszítünk. Sokszor úgy indulunk a magunk harcaiba, hogy féltjük önmagunkat. Ábrahám hitte, hogy Isten győzelmet ad neki, és a harc végén megtapasztalta. Kedves testvérek, sok embernek az az igazi gyenge pontja a kereszténységében, hogy semmi tapasztalása nincs Isten valóságáról. Azaz, elméleti szinten hiszi, hogy van Isten. De ha én azt kérdezem tőle, hogy mond, van-e valami kézzel fogható bizonyságod arról, hogy van Isten? Akkor kiderül, hogy a legtöbb keresztény ember magát kereszténynek mondó embernek ilyenje nincs. Ilyenje nincs. Ezekkel az úgynevezett keresztényekkel aztán azt csinál az ördög, amit akar. Hajlanak, mint a nátszál. És így nem is tehetnek róla. Kedves testvérek, Ábrahám hitte, hogy győzni fog, és utána megtapasztalta. De először elhitte. Mi szeretnénk ezt a kettőt megcserélni. Hiszek majd az Istennek, ha. Hiszem, hogy Isten van, ha. Csak a Biblia nem ezt a sorrendet tanítja, hanem azt mondja, hogy hidd el, és majd megtapasztalod. Szeretnénk megspórolni a hitet. Bizonyítsa be az Isten, hogy van. Majd akkor hiszek. Istennel nem lehet játszani. A szabályokat ő mondja. Az ő világába ez a szabály. Hidd, hogy majd tapasztald. És azért vannak keresztények tapasztalások nélkül, mert nem hiszik el. Nem hiszik el, hogy 318 vitézzel el lehet indulni több király szövetségi hadserege ellen, és abból még győzelem is lehet. Ez lehetetlen. Tényleg lehetetlen. Nekem, meg Ábrahámnak, de nem Istennek. Isten Isten. Isten nem ember. A győzelem megtapasztalásához csak a hit vezet. A győzelem megtapasztalásához csak a hit vezet. Hittel indulni, hinni pedig annyit jelent, hogy megteszem azt, amit az Isten mond. Hinni ennyit jelent. Megteszem azt, amit Isten mond. Ábrahámnak mennie kell Lótért, harcba, az unokatestvéréért. Elindul, Istenre néz, nem félti önmagát, és így lesz a hitéből boldog tapasztalás. Harcolni önmagamért, harcolni a szeretteimért nekem kell, de a győzelmet mindig Isten adja. A második üzenet egy kérdés. A kérdés így hangzik, győztes maradsz-e a győzelem után? Győztes maradsz-e a győzelem után? Nagyon fontos kérdés. Hiszen azt látjuk, testvérek, hogy vannak keresztény hívő életünknek győztes harcai, és aztán mégsem maradunk benne a győzelembe, hanem csak időkérdése, és vesztesek vagyunk. Fontos kérdés tehát, győztes maradok-e egy győzelem után? Kedves testvérek, amikor Ábrahám legyőzte Sodoma királyát, akkor Sodoma királya alkudozni kezdett a győztessel. És Ábrahám így válaszol neki, én semmit tőled el nem fogadok. Semmit tőled el nem fogadok. Nem alkuszom meg veled. Kedves testvérek, azok maradnak lelki győzelmek után győztesek, akik nem alkusznak meg azzal, akit legyőztek, vagy amit legyőztek. Nem alkusznak meg. Egyszerűbben mondjam, legyőztél egy bűnt. Bármit. Isten lelke által. Nincs többi alkudozás vele. Mert visszatér, és győzelem után nem maradsz győztes, hanem újra vesztes leszel. Győztes maradsz-e a győzelem után? Kedves testvérek, azért fontos kérdés ez, mert minden harcba benne van a következő győzelem, vagy a következő bukás lehetősége. Minden harcba benne van. A következő győzelmem, vagy az elkövetkezendő bukásom. Fontos kérdés. Győztes maradok-e a győzelem után. Emlékeztek rá, amikor Jézust háromszor megkísérti a sátán. Megkísérti utoljára azzal, hogy fölviszi egy nagy hegyre, és azt mondja neki, nézz körül, látod a világ minden országát, neked adom. Csak leborulva imádj engem. Jézusnak semmi nem kell a legyőzött gonosztól. Semmi. Az Urat imádd, és ő néki szolgálj. Amit a legyőzött kínál, azt Ábrahám sem fogadja el. A harmadik üzenetet abban fogalmaztam meg, hogy ebben a történetben megjelenik egy különös király. Az a király neve, hogy Melkisédek. Azt mondja róla az írás, itt szerepel először a Bibliába, hogy Sálem királya. Csak hogy ilyen ország nincs. Soha nem is volt. Egy király, akit királynak mondanak, de nincs országa. Ennek a Melkisédek nevű királynak a neve magyarra fordítva azt jelenti, hogy az igazság királya. Sálemnek, Sálomnak, a békesség királyságának igazság királya ő. Ez Melkisédek. Titokzatos ember. Nem tudjuk róla, hogy ki. Nem tudjuk, honnan jön, hogy kerül a győztes harc után oda Ábrahám elé. 1000 évig nem beszél róla a Biblia azután. 1000 évvel később látjuk újra a Bibliába a nevét Melkisédeknek, a Zsoltárok könyvébe. Amikor Dávid úgy beszél róla, hogy Melkisédek országa és Jézus messiási királysága összecsengenek egymással. Figyeljétek meg, hogy ez a váratlanul föltűnő király a győztes Ábrahámnak mit ad. Az új szövetséget ismerő embernek a füle érzékeny lesz rá. Kenyeret és bort. Mivel szoktunk úrvacsorázni itt? Kenyérrel és borral. És Ábrahám, aki nem ismeri ezt a különös királyt, elfogadja tőle a kenyeret és a bort. És tizedet fizet neki. És hódol előtte. Utoljára a Bibliába, a zsidókhoz írt levélbe, az új szövetségbe tűnik föl ez a különös király, Melkisédek. 3 részben is beszél róla az ige. És megtudjuk, hogy nem csak király, de pap is. De pap is. Ez a Melkisédek, mikor megszólal, magasztalja és áldja az Istent, és megáldja a győztes Ábrahámot. Ez az áldás, amit kimond, pecsét Ábrahám hitén és Ábrahám igazságán. Kedves testvérek, a Biblia igazság szava nem egy relatív fogalom. Pilátus úgy gondolta, hogy az, mikor Jézust elítéli, akkor azt mondja Jézusnak, hogy ugyan már, mi az, hogy igazság? Ez egy relatív dolog. Kedves testvérek, a bibliai igazság javamra is és ellenemre is igazság. Az nem egy filozófiai fogalom a Biblia szerint, hanem egy személy. Jézus azt mondta magáról, én vagyok az igazság. A bibliai igazság javamra is és ellenemre is igazság. Mit is jelent ez? Javamra, ha hittel engedek, az igazságnak, Jézusnak, és igazság ellenemre, ha elutasítom ezt a Jézust. Kedves testvérek, Ábrahám életébe a győztes harcot a győztes békesség követi, és ezzel fejezzük be. A győztes békesség. De tud hiányozni az életünkből a békesség. Isten ígé azt tanítja, hogy ahányszor kéred, megkapod. ahányszor kéred, megkapod. A győztes harc után jön a győztes békesség, Isten áldása. Az áldás valami olyasmi, mondom azoknak, akik erről még nem hallottak, ami bennünk nő ki, és sokszorozódik. Amikor az Isten tisztelet végén megáldjuk a gyülekezetet, akkor jegyezzük meg, az áldás bennünk nő ki, és rajtunk keresztül sokszorozódik. Így lehet valaki áldott férfi, és áldott nő. Isten áldása benne kinő, és általa sokszorozódik. Mi arra adattunk ennek a világnak, hogyha igazán hívő keresztény emberekké lettünk, hogy Isten áldása rajtunk újra és újra kinőjön, és ebben a világban rajtunk keresztül sokszorozódjon. Nem kéne otthon a férjünknek, a feleségünknek, a gyerekünknek, a barátainknak Isten áldása. Nem látjátok, hogy hiányzik az emberek életéből? Nem bennük, bennetek, akiket megáld, akik kéritek, nő ki az áldás. És majd rajtatok keresztül sokszorozódik ebbe a világba. Nagy dolog ám kereszténynek lenni. Csodálatos dolog egy keresztény közösséghez tartozni. Isten áldásával élni. Kért hát naponta ezt az áldást. Hadd idézzem újra az ígét, harcold meg a hitnek szép harcát, és nyerd el az örök életet, amelyre te is elhívattál. Te is elhívattál. De így mondja az ige, hogy nyerd el, nem születünk vele. Harcolni kell érte, és el lehet nyerni. Kívánom, hogy legyen nyugtalan a szíved, soha el ne felejtsd, hogy addig, ameddig nem tiéd ez az örök élet, ne nyugodj bele az örök kárhozatba. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet. Mert el vagy hívva rá, hogy áldásul legyél. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus, hogy te vagy a mi legfőbb példánk és egyúttal erőforrásunk a lelki harcok tekintetében. Köszönjük, hogy testedben, lelkedben, egész bensődben számtalan harcot vívtál végül ott a Golgota keresztjén a legnagyobbat is. Harcoltál a bűnnel, a gonosszal, a sötétség erőivel, és legyőzted őket, hogy bennünk egy győztessé tudjál tenni. Mert csak foglyok tudunk lenni, szabadok nem. Csak belemenni tudunk bűnökbe, kijönni belőlük nem. Mert csak keserűséget tudunk magunkra hozni, áldást nem. De te kész vagy adni azt, győzelmet, igazságot, békességet, áldást, mint adtad Ábrahámnak. Mindegyikre nagy szükségünk van. Jöjj, Urunk, és add ezeket meg nekünk. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti alkalmainkat. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra van, kedden este 6 órakor a fiatal felnőttek bibliai köre, szerdán 7 órakor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti istentisztelet, csütörtökön este 6 órakor a kis ifinek, pénteken 5 órakor a mini ifinek, pénteken 6 órakor a nagy ifinek van biblia órája. Szombaton 10 órakor konfirmandus óra van, és minden vasárnap 10 órakor van istentisztelet. Ugyanebben az időben gyermekistentiszteletet is tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. Ma kivételesen az énekkari próba elmarad. Kedves testvérek, a presbitérium döntése értelmében folytatjuk az Urkúti ingatlanunk egyik épületének felújítására a gyűjtést. Van egy olyan épületünk a 4 közül, amelyikbe szeretnénk kialakítani a tábor vezetőknek és a táborba dolgozóknak az otthonát. Itt 4 szobát és kiszolgáló helyiségeket alakítunk majd ki. A nagy épületre pedig pályázunk, beadtuk a pályázatunkat, ahol 40 ember számára fogunk biztosítani majd egész esztendőben pihenési, kulturális, sport és lelki alkalmak tartására való központot. Tehát, akik erre a célra tudnak és kívánnak is adni, azoktól kérjük, és akik megtették már így például a presbiterek jelentős része, azoknak hálás szívvel köszönjük. Kedves testvérek, a nyári hittantábor költsége 27 ezer forint lesz. A mai naptól kezdve minden vasárnap az Isten tiszteletek után a hivatalba lehet befizetni, kizárólag Takaró Mónikánál és Kovács Márta hitoktatóknál. Tehát ugye minden nyáron 4-5 tábort szervezünk, csak a nyári táboraink ennyi, különböző korcsoportú fiataloknak. Akik tehát ide el szoktak jönni, vagy most szeretnének először eljönni, azoknak szól ez a híradás. Ma délután az ifjúságunk Csepel Királyerdőn szolgál, zenés áhítaton, 4:45-re várjuk a fiatalokat, találkozás a parókia udvarán lesz. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Barta Mária testvérünket, Barta Mária Lídia testvérünket, aki 77 esztendőt élt. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő gyászoló családtagoknak. És végül hirdetem testvérek az Erzsébeti esték sorozatunkat, amelynek a következő alkalma március 24-én, vasárnap este 6 órakor lesz itt a templomban, amelyen dr. Bagdi Emőke professzor asszony fog közöttünk előadást tartani, akit szeretettel köszöntök, most is közöttünk van. Tehát szeretettel várjuk a gyülekezetet, március 24-én, vasárnap este 6 órakor dr. Bagdi Emőke professzor asszony előadására. Ez az Erzsébeti esték sorozat második tavaszi alkalma lesz. A harmadikon ismét Takaró Mihály irodalomtörténészt fogjuk meghallgatni. A negyedik alkalommal dr. Frany Tamás agykutató, neurobiológust, és a záró alkalom júniusban lesz, amikor a kórusunk évzáró koncertjét, az még arrébb van. Szokott lenni karácsonyi is. A kórusunk évzáró koncertjét fogjuk júniusban meghallgatni. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, 278. számú dicséretünknek az utolsó 8. versét énekeljük. 278. számú dicséretünk utolsó 8. verse így kezdődik: dicséred, dicsőség, tisztesség és hálaadás, majd azt követően a magyar himnuszt.